Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét hallgassuk meg János apostolnak mennyei jelenésekről szóló könyvéből, a 7. részből, a 7. rész 9. versétől a 13. versig. Tehát jelenések könyve 7. része 9. verstől 13. versig így szól hozzánk. Azután látám, és íme egy nagy sokaság, melyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből, és a királyi trón előtt és a bárány előtt állnak vala fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálma ágak, és kiáltanak nagy szóval mondván: az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyi trónon ül, és a bárányé. Az angyalok pedig minnyájan a királyi trón, a vének és a négy lelkes állat körül álltak vala, és a királyi szék előtt arccal leborultak, és imádták Istent. Ezt mondván: ámen, áldás és dicsőség, és bölcsesség, és hálaadás, és tisztesség, és hatalom, és erő a mi Istenünknek mindörökkön örökké. Amen. Akkor felele egy a vének közül, és mondanékem: ezek, akik a fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnan jöttek? És én mondék néki: Uram, te tudod. És mondanékem: ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, az Úr Jézus által köszönjük néked, hogy advent 4. vasárnapját is megélhettük, és eljöhettünk ma ide a gyülekezetünkbe, hogy egy szívvel, egy lélekkel dicsérjünk téged. Méltó vagy, hogy védj áldást, tisztességet, magasztalást mi tőlünk. Hiszen te teremtettél mindent. Te vagy az elveszett emberek megváltója, üdvözítője. Te vagy a mi megtartónk, aki az örök életre megőrzöl bennünket. Te vagy, aki újjá teremted ezt a világot a maga idejébe, az utolsó ítélet után. Köszönjük te néked, hogy magadhoz veszed családtagjaidat, megváltott gyermekeidet, és egyszer majd a mennyekben állhatunk mi is a te trónod körül, és dicsőíthetünk az ott lévő szentekkel és mennyei szent angyalokkal, az ott lévő titokzatos lényekkel együtt, akik már most is téged dicsérnek. Most csak innen szeretnénk bekapcsolódni ebbe a nagy kórusba, és mi is szeretnénk töredékes hangon, de magasztalni és dicsőíteni téged, mindenható Istenünk, szerető mennyei atyánk. Kérünk téged most arra, hogy legyél velünk, és áld meg ezt az Isten tiszteletünket is. Kérünk, hogy szóljál hozzánk Krisztusért, az ő drága véréért, szelíden, kedvesen építsed a mi hitünket, erősítsed a mi testünket. Kérünk, hogy gyógyító szereteteddel áldj meg minket ma is. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esetezésünket a te nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve a 304. dicséretünk 9. versét énekeljük, a 304. dicséret 9. versét: tégy szívedre pecsétül, bélyegül karodra, így lelked erejétül élek csak számodra. Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumának 6. részéből olvassuk, a 9. verstől a 13. versig. Leülve hallgassátok meg Istenünk igéit. Tehát Máté evangéliumának 6. részében a 9. verstől a 13. versig ezt olvassuk. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus imádkozni tanította a tanítványait, és ennek rendjén tanította nekik a Mi Atyánk imádságot. Végig néztük ennek az imádságnak az egyes részleteit, és láttuk, hogy ezt az imádságot külön is mondhatjuk, egyéni imádságunk is lehet, de mindig eszünkbe kell jusson a közösség, ez a keresztény közösségnek az imádsága, a mi imádságunk, annak a közösségnek az imádsága, amelyik az Úr Jézus véréért megbékült az atyával, és amelyikkel megbékült az atya, ugyanazért a vérért. A hozzá tértek imádsága ez, amiben először azt kérjük, ami atyánknak az érdekében áll, ami az ő dicsőségét szolgálja, aztán utána rátérünk azokra a kérésekre, amik a mi javunkat szolgálják. A kérések felsorolása után láttuk elmúlt vasárnap, hogy egy dicsőítő záradék következik. Az elején is hódolattal fordulunk atyánkhoz, de itt a végén is magasztaljuk az ő nevét, elismerve, hogy övé az uralkodás, övé a teljhatalom, az erő és övé a dicsőség, mégpedig mindez mindörökké az övé, vagyis ő egyedülálló személyiség a mindenségben. Olyan csodálatos, hogy ismer minket fia által, és mi is ismerhetjük őt az Úr Jézus által, és közösségünk lehet vele. És aztán azt mondja a bibliai szöveg, hogy tegyük oda a végére azt a szócskát, hogy Amen. Hát ma erről az Amenről szeretnék egy pár dolgot elmondani, mert ez az Amen, ez nem egy olyan szó itt a végén, mint a filmek végén megjelenik az, hogy konyec, vagy fin, vagy end. Tehát nem egy üres szó ez, hanem egy mély értelmű szó. Amint tudjátok, ez egy héber szó, és azt jelenti, hogy így legyen, úgy legyen, úgy van, biztos. A héber szó került át egyébként a görögbe is, a latin nyelvbe is, aztán a többi más nyelvekbe is, így a magyar nyelvbe is használjuk, de ez eredetileg héber szó. Mindig akkor használták, amikor elhangzott valami, mondjuk valaki elmondott egy esküt, vagy egy hitvallást, vagy dicséretet, vagy kérést, és akkor a többiek, akik hallották azt, és egyetértettek vele, mindig rámondták, Amen, Amen. Vannak olyan gyülekezetek is, ahol mond valamit a lelkész, ami nagyon tetszik az embereknek, mind a mai napig rámondják, hogy Amen. Általában ilyen karizmatikus gyülekezetekben szokás ez, de ez esetben is mindig egy megerősítés, egyetértés, azonosulás kifejeződése azzal, ami elhangzott, vagy a közösségvállalás azzal, aki megszólalt. Ez a szó egy nagyon rövid szó. És Luther azt mondta egyszer, hogy nincs még egy olyan mártírja az egyház történetnek, mint a mi atyánk, mert ez az az imádság, amit az emberek a legtöbbször csak úgy elhadarnak, elmondanak felszínesen, és nem is gondolnak bele, hogy mit mondanak, és ennél fogva ez az imádság szenved a legtöbbet a kereszténység során. De hogyha ez igaz a mi atyánkra, akkor a végére, az ámerre még inkább igaz, hogy ennél nagyobb mártír, ennél a rövid szónál nincsen, mert valahogy úgy nem nagyon jut el a szívünkig, a lelkünkig ennek a szónak a mélyebb jelentése, a komolysága, a súlya, a vigasztalása. Valaki úgy fogalmazta, hogy valahogy úgy elhasználódva hever, és megerőtlenedve szunyókál lelkünk hálószobájában, várva, hogy felébressze az Úr lelke, és valahogy megtöltse igazi súllyal és tartalommal. Tényleg olyan jó lenne, hogyha ez az ámen, akár mikor mondjuk itt a gyülekezetbe, akár a mi atyánk végén, akár más imádságok végén, akár hangosan, akár a szívünkbe mondjuk rá valamire, hogy ámen. Olyan jó lenne, ha ez a kis kifejezés életet nyerne a szívünkbe, a lelkünkbe, a szánkon is. Ez a cél akkor érhető el, hogyha átgondoljátok ezeket a dolgokat, amiket ma mondandó vagyok erről a szóról. Először is véssük a szívünkbe, hogy ez az ámen szó, ez a megerősítésnek a szava. Megerősítésnek a szava. Amikor kimondjuk így a mi atyánk végén, vagy akármelyik imádságunk végén, de most a mi atyánkra gondoljunk elsősorban, akkor mintha még egyszer azt mondanánk, hogy igen, amit az imént mondtunk, legyen az kérés, vagy akár dicsőítés, ami mennyei atyánknak, az egy halálosan komoly dolog. Mi azt úgy gondoltuk. Tényleg úgy gondoltuk. Az Ótestamentumban sokszor ilyen megerősítő értelemben hangzik el. Például a kokáért vannak dicsőítések az Ószövetségbe, amikor is akár Dávid király, például az első Krónika könyve 16. részében olvassuk ezt, elmond egy zsoltárt az Úrnak, a 105. zsoltárt egyébként, és amikor a nép ezt hallja, akkor ez egy ünnepélyes alkalom egyébként, mert a szent sátorba viszik a szent ládát, Jeruzsálembe. Amikor a nép hallja ezt az Isten dicsőítő imádságot, akkor azt mondja rá, hogy ámen. Mi is a királyunkkal együtt vagyunk, és egyetértünk abban, hogy Istené legyen a dicsőség. Más alkalmakkor is így szólal meg ez az ámen. Nem akarok most minden kis részt, talán még egy ige helyet a Nehémiás könyvének a 8. részéből a 6. vers, ahol Esdrás pap imádkozik, és Isten dicsőíti, és ott is ugyanígy jön a nép részéről egy ilyen nagy közösségi ámen, úgy legyen, úgy van, megerősítjük, amit a vezetőnk mondott. Tehát Isten dicsérete az egyik ilyen pozíció, amit megerősítünk. Aztán vannak olyan, amikor kérések után hangzik el. Tehát valaki kér valamit az Úrtól, és akkor erre válaszkép a nép mondja, hogy mi is a ámen, vagyis mi is a kérővel, aki Istentől ezt vagy azt kérte, mi is vele együtt kérjük tőled, Istenünk, ennek vagy annak a dolognak a megcselekvését. Tehát ilyen értelemben is találkozunk vele. Aztán találkozunk vele olyan értelemben is, hogy elhangzik egy eskü. És amikor elhangzik egy eskü, például az is talán Nehémiás könyvében van ez a rész, amikor megesküszik a Nehémiás arra, hogy ha nem cselekszük azt, amit az Úr mond, akkor az Isten rázom ki bennünket a vagyonunkból, mindenkit, úgy, mint ahogy a ruhát kirázzák, amikor piszkos. És akkor a nép azt mondja rá, hogy igen, ámen, úgy legyen. Ha nem engedünk az Úrnak, történjen velünk ez, hogy az Úr fosszon meg minket mindenünktől. Ott is ezt mondják egy ilyen eskü után, annak a megerősítéseképpen, hogy ámen, úgy lenn, úgy van, megerősítjük ezt. És aztán, ha átjövünk az Új Szövetségbe, itt is nagyjából ugyanilyen pozíciókba áll ez a megerősítő szócska. Az Úr Jézus olykor így kezdte a mondani valóját, hogy ámen, ámen. Ez magyar úgy lett lefordítva, hogy bizony, bizony, mondom néktek. Ez eredetiben ámen, ámen, lego hymin. Azt akarja az Úr Jézus ilyenkor kifejezni, hogy már előre megerősítem azt, amit mondani fogok, hogy az szentírás, amit most mondok. Az Úr Jézusnál mindig az volt, amit mondott, mindig igaz volt és abszolút tiszta, amit mondott. De voltak olyan állítása, amikkel kifejezetten oda mondta ezt az ámen, ámen, mint egy kettőször is megerősítette, hogy amit mindjárt mondok, az egy teljes, tökéletes igazság, és abba bízhattok mindjárt, akik hallgatjátok ezt. Aztán van nyilván az Úr Jézus is, amikor imádkozott, ő is zsidó ember volt, az imádságai végén is használta ezt a kifejezést. Ő is megerősítette az Atya iránt mindazt, amit elmondott. Komolyan gondolom, úgy van. Aztán, ha egy kicsit továbblapozunk, megyünk a római levélbe. A római levélben ugyancsak azt látjuk, hogy az apostol olykor dicsőítő mondatokba fakad ki, Isten dicsőíti, magasztalja. És a dicsőítések után, a magasztalások után mindig oda teszi ezt a szót, hogy ámen, mint egy még egyszer megerősíti, még egyszer aláhúzza, hogy Istené a dicsőség egyedül, és ő rendkívüli, egyedülálló pozíciót foglal el a mindenségbe. Az egyik levelében, az első korintusi levél 14. részében, 16. versben pontosan van egy tanulsága annak, hogy az első keresztény gyülekezetek is mondták ezt az ámen szót, mert azt mondja ott az apostol, hogy ha valaki nem érti, hogy mit mondasz, hogyan mond a te hálaadásodra áment. Nyilván ez bevett szokás volt az első keresztény közösségekben, hogy valaki hálát adott, vagy kért valamit imádságba Istentől, és a többiek hallották, és ők is odaálltak mellé, ha oda tudtak állni mellé. Megerősítették. És itt a Jelenések könyvét hozom még elétek, ahol itt a 7. részt olvastuk. Itt is találkozunk ezzel a megerősítő ámennel, mert ott van az Isten trónja, körülötte ott vannak ezek az élő lények, ott vannak a vének, és magasztalják Istent. És a magasztalást ámennel kezdik, és ámennel is végződik. Itt meg ebbe a keretbe van elhelyezve a magasztalás. Már előre megerősítik, amit mondani fognak, de utána is megerősítik még egyszer, hogy Istené mindaz, amit felsoroltak, az övé az áldás, a dicsőség, a bölcsesség, a hála, a tisztesség, hatalom és erő. Mindörökké. Megint mondják, ámen, a végén is. Tehát ez a hét dolog, ámen. És sokszor még egy példát mondok nektek, a Új Szövetség könyvei is ezzel fejeződnek be. A Új Szövetségben több, ugye, 27 könyv, hát nem mindegyik ezzel a szóval fejeződik be, de egyik-másik ezzel a szóval fejeződik be, és akkor ott is mintegy megerősíti azt, hogy ami abban a levélbe foglaltatott. Az úgy van, az igaz. Azt hiszem, hogy ez a érthető ez a számotokra, hogy van ennek egy ilyen, hogy még egyszer aláhúzzuk azt, hogy komolyan gondoltuk, atyánk, vagy Jézusunk, amit mondtunk neked. Ez nem csak úgy olyan súlytalan szó ez, értitek, hanem egy ilyen nagyon fontos szó. Ágoston Augustinus mondta, hogy az ámen olyan, mint egy aláírás. Egy aláírás értékű szó. Még egyszer aláírjuk azt, amit elmondtunk, vagy aki más előttünk elmondott. Egyetértünk azzal. Hát nem csak úgy elhadartuk, vagy megfontolás nélkül ledaráltuk ezt az imádság szöveget, hanem ezt nagyon-nagyon komolyan gondoltuk mindnyájan. Na, ez a megerősítés. A másik, amit ezzel a szóval kapcsolatban úgy kibányázhatunk, az, hogy ez a bizalomnak a szava. A bizalomnak a szava is. Az Úr iránti hitnek, gyermeki bizalomnak a kifejeződése is. Érdekes, hogy maga ez a héber szó, az az ámen szó, az abból jön, ami úgy hangzik, hogy lehámin, az azt jelenti, hogy elfogadni, elhinni, lehámin. Ebből képezték az emuná szót is, ami a hitet jelenti. És akkor ebből jön az ámen is. És ebbe benne van ez a hitnek, ez a bizalomnak, az odahagyatkozásnak az attitűdje is ebbe a szóba. Milyen fontos az, hogy ha imádkozunk, akár a mi atyánkot, ha mondjuk, hogy kifejezzük ezzel, hogy ezt nagyon gyermeki, vagy erős gyermeki hittel mondtuk el. Bizalommal mondtuk el. És szilárdan hisszük, és szinte, hogy nincs is bennünk kételkedés, hogy amit kértünk ebbe az imádságunkba, azt ő meghallgatta, és véghez is fogja vinni. Hiszen ezt az imádságot maga az ő fia adta a szánkba, és melyik imádságot hallgatja meg az atya, ha nem a fiának a imádságát, amit ő tanított nekünk. Tehát valami bizalmat tanúsítunk Isten iránt, amikor azt mondjuk, hogy ámen. Nem csak arról teszünk bizonyságot egymás előtt is egyébként, hogy mi hisszük, ha kimondjuk itt egymás mellett ezt a szót, hogy ámen, akkor tudom, a másik is hívő ember, legalábbis úgy gondolom, ha nem formálisan mondja. De Isten felé is kifejezzük, az Úr felé is kifejezzük, hogy bízunk benne. Heidelbergi KT-ból írtam a papírra a 129. kérdés feleletet, azt mondja, az ámen azt jelenti, igaz, úgy lesz, mert sokkal bizonyosabban meghallgatja Isten az én imádságomat, mint ahogy szívemben érzem, és ezt kívánom tőle. Sokkal bizonyosabban meghallgatja, mint ahogy én azt szívembe érzem, és kívánom tőle. Sokkal bizonyosabban. Ez a hitnek, a bizalomnak a kifejeződése. Azt mondjuk az ámennel, hogy Isten meghallgatott engem. Így is lehet mondani egyszerűen. Imádságom, bocsánat a furcsa kifejezésért, meg van hallgatva. Meghallgattatott. Ámen. Úgy van. Előfordul természetesen, hogy kételkedünk olykor, amikor imádkozunk, akár a mi atyánkot, akár más imádságot mondjuk, kételkedünk, de a kételkedés az nem tanácsos. Mert azt olvassuk ugye Jakab apostolnak a levelében, hogy ha Istentől kérünk valamit, akkor kérjük hittel, és ne kételkedve, mert ha kételkedünk, nem kapunk semmit. Kérjük gyermeki bizalommal. Hagyatkozzunk oda, és majd ő meg fog minket hallgatni. Úgy, ahogy egyébként az neki a dicsőségét szolgálja, meg nekünk is a javunkat szolgálja. Ezt nem szabad soha elfelejteni. Nem dirigálhatunk Istennek, de hogyha ezeket a dolgokat kérjük tőle, amiket a mi atyánkba felsorolunk, akkor bizalommal lehetünk, hogy ezeket meg fogjuk kapni. Nem kell aggodalmaskodnunk. De nem kell kételkednünk se. Legyen a szívünk a tele bizalommal, amikor mondjuk ezt a mi atyánk imádságát is. Bizalommal mondjuk, ne formálisan oda bigyezt az Isten tiszteletünk végére. Amikor Luther az augsburgi birodalmi gyűlés ideje alatt Coburgnak a várába tartózkodott, sokat imádkozott a reformációért, és a Melanchtonnak, a fiatalabb munkatársának, aki sokszor félt, hogy mi lesz, hogy lesz, ezt írta, hogy könyörgök éretted, könyörögtem értetek, és fogok könyörögni, nem is kételkedem benne, hogy meghallgattottam, mert érzem az ámment az én szívemben. Mert érzem az ámment az én szívemben. Tehát, hogy ez valahogy Isten is megpecsételte az ő bizalommal elmondott imádságát. Azt mondja valaki, hogy amikor kimondjuk az ámment, gondoljuk meg, hogy most hitünk pecsétjét ütjük kérő levelünkre. Igen. Ha ezt a szót hittel tudjuk mondani, testvérek, hogy ámen, akkor megint csak azt a lutheri mondást idézem, mert nagyon tetszett nekem. Amilyen az ámened, olyan volt az imádságod. Ha az ámment hittel tudjuk mondani, akkor ami előtte van, azt is hittel tudtuk mondani. Ugye nagyon, nagyon fontos dolog ez az ámen a mi atyánk végén is. A bizalomnak, a hitnek a kifejezése. Nem tudjuk, hogy Isten miért így rendelkezett afelől, hogy ő hogy végzi a világba a dolgait, de úgy látszik, úgy rendelkezett, hogy ő úgy csinálja a dolgokat a világba, hogy tekintetbe veszi az övéinek a kéréseit. Úgyhogy ha bizalommal kérjük őt, akkor valahogy ő meghallgatja ezeket. Szóval nem ezek nélkül vezeti az életünket, meg irányítja a világ sorsát, testvérek. Furcsa dolog ez. Nem is tudjuk összeegyeztetni. Gondolnánk minek is imádkozni, Isten úgyis irányít mindent. És akkor elhagyjuk az imádságot. De pont ezt nem tehetjük meg. Hát Isten mondja, hogy ezt kérjétek, azt kérjétek. Jézus itt felsorol egy csomó kérést. Kérjétek ezeket a dolgokat, és meg fogjátok kapni őket. Nincs semmitek, mert nem kéritek, mondja. Nincs semmitek, mert nem kéritek. Tehát valahogy Isten üdv tervének a megvalósításába tekintetbe veszi az ő népének az imádságait. Ezért bizalommal, gyermeki szívvel imádkozzunk hozzá. Van egy olyan bátorító példa, még az Ószövetségből, hadd hozzam ezt elétek, Dániel próféta. Ugye Dániel imádkozik, a 9. részből olvassuk ezt, imádkozik az Úrhoz, és mikor ő még imádkozik, megmozdul a menny, és elküldetik egy angyal, hogy végrehajtsa azt, amit Dániel kér. De igazából, amit Isten eldöntött, de azt, amit Dániel kér. Tehát rögtön szinte, hogy még csak szinte ki sem mondta az imádságát Dániel, már a menny megmozdul, és elkezd cselekedni az Isten arra a könyörgésre, arra a gyermeki hívő könyörgésre, hogy Dániel odafordult az Úrhoz. Na hát nem hiába való az igaz embereknek a buzgó könyörgése. Nem hiába való. Úgyhogy biztatlak benneteket, hogy meg magamat is, hogy legyen ez mindig a megerősítés szava, és legyen ez a gyermeki bizalom kifejeződése, ami atyánk felé, amikor mondjuk ámen. És akkor a harmadik dolog, amit szeretnék mondani, hogy ez a szó, ez a közösségteremtésnek a szava. Közösségteremtő szó. Ugye amikor egyedül mondjuk, akkor is közösséget teremt mindazokkal, akik egyébként keresztjének, de amikor meg együtt vagyunk egy közösségbe, és együtt mondjuk, ez egy ilyen közösségteremtő szó. Kifejezi azt a atyánk előtt, hogy vállaljuk egymást. Vállaljuk egymást, szeretjük egymást, törődünk egymással, össze vagyunk forva egymással. Lehet, hogy egyikünk ilyen, másikunk olyan, egyik itt tart a hitbe, másik ott tart a hitbe, de akkor is vállaljuk egymást. Egyek vagyunk. Nem csak egy ilyen individuális imádság ez, ahogy említettem sokszor, hanem ismétlem, közösségi imádság. És mind kérjük azt, hogy az ő nevét szentelje meg. Mindnyájan kérjük, hogy az országa jöjjön el, hogy legyen meg az ő akarata. Mind vágyunk a testi szükségleteink betöltésére, a bűnbocsánatra is, minden napon. És egyetértünk mindnyájan abban, hogy ne vigyen minket nehéz élethelyzetbe, de ha oda visz, akkor szabadítson meg minket a ránk támadó gonosztól, és tartson meg maga mellett, mert egyek vagyunk ezekbe a dolgokba, és közösségként kérjük. Szinte még nagyobb súlya van ennek a kérés sorunknak Isten szemébe, hogyha tényleg együtt mondjuk. Olyan megdöbbentő volt egyébként számomra, egyszer Aradon voltam egy baptista gyülekezetbe, egy nagy baptista gyülekezet van ott, vagy volt legalábbis akkor, hát nem tudom hány százan voltunk a terembe, lehet, hogy talán ezren is voltunk, óriási tömeg volt, és én úgy meglepődtem, mert az Isten tisztelettel zárult le, ez egy teológiai konferencia volt, és sokan voltak ott sokfelől, és az Isten tiszteleten, én nem voltam addig ott Isten tiszteleten, román nyelven folyt egyébként az Isten tisztelet is, és akkor, amikor oda értek az imádságba, hogy ámen, kimondta a lelkész ezt, hogy ámen, az egész gyülekezet, aki ott volt, mindenki hangosan rávágta, hogy ámen. Megijedtem, mert hozzászoktam azt, hogy csak úgy elsütyörögjük a bajszunk alatt, hogy ámen. De ott meg akkorát dördült, hogy így mondjam, hogy ez az ámen, hogy ez kifejező volt, mindnyájunk számára kifejező volt, hogy egyek vagyunk. És úgy ezt kérjük mi most, igaz, nem értettem, hogy miről van szó, de biztos lehetett, biztos vagyok benne, hogy nem kértek semmi olyasmit, amire nem lehetett áment mondani. Tehát egy csodálatos dolog ez, testvérek, hogy a közösséget fejezik ki köztünk, és az atyánk előtt is demonstráljuk, hogy mi ezeket a dolgokat szeretnénk, és együtt szeretnénk, és így súlya is van annak. Ez tényleg olyan egyszerű dolog szinte, hogyha szeretnék valamit a püspök úrtól, akkor írok neki egy levelet, így magámba, de hogyha nagyon szeretnék valamit, akkor Pauk Jánossal is aláíratom. Mert akkor így már viszont együtt képviseljük, mi képviseljük ketten az egész presbitériumot, amit a gyülekezet választott, és akkor már a mi kérésünk úgy megy a püspök úrra, hogy ezt nem csak a lelkész kéri, hanem a gonnok, a presbitérium, és gyakorlatilag az egész gyülekezet kéri. Értitek? Tehát, és akkor annak a levélnek sokkal nagyobb súlya van, mint ha én a magam nevét vigyeztem oda alá. Tehát így van ez szinte Isten előtt is, ami atyánk előtt is, hogy demonstráljuk azt, hogy mi egyek vagyunk, és mi mindezt szeretnénk. Egyet értünk ezekkel a kérésekkel, és mi vágyódunk ezeknek a beteljesülésére. És olyan különös egyébként, hogy így ez az imá, ez nem is csak, hogy így egymáshoz köt minket, akik éppen jelen időben itt vagyunk, hanem összekapcsol minket az előttünk járt hívőkkel is, hiszen ők is ezt a szót mondták valaha, sőt, még az utánunk jövő hívőkkel is összekapcsol, akik majd utánunk fogják mondani ezt a szót, mikor mi már nem leszünk itt. De olyan csodálatos, hogy így visszanézünk így a történelembe, hogy ennek a kis szónak a története visszanyúlik egész ős időkbe. Mózes könyvébe találkozunk vele egyébként legelőször. És már akkor... Ha meggyanúsítottak egy asszonyt, abban a törvényben van ez, meggyanúsítottak egy asszonyt házasságtöréssel, és akkor ott volt egy ilyen szertartás, az átokhozó keserű vizet kellett meginnie, de ha kimondta azt a szót az ő saját megátkozására, hogy ámen, akkor az azt jelentette, hogy nem csalta meg a férjét. Tehát egy akkor tiszta. Mert ha megcsalta a férjét, és utána kimondta azt, hogy ámen az átokra, akkor az utolérte őt, az a szörnyű átok, amit fölötte a pap elmondott. Tehát ez egy nagyon, ott találkozunk először ezzel a megerősítéssel, hogy egy megvádolt valaki kellett kimondja azt a szót, hogy ámen, a saját maga megátkozására tulajdonképpen. Ha vétkes volt, akkor utolérte az átok, ha nem, akkor nem érte utol. Summa-summarum, hogy aztán utána az Ebál és a Garizim hegyi jelenetnél is, ahol fölállítja Mózes a népet, és az egyik fele mondja az áldásra az áment, a másik az átkokra mondja az áment. Aki betartja a törvényt, az áldás szál, aki nem tartja be, arra mindenféle átok szál. És ott van megint a nép válaszol, ámen, ámen. Tehát ez egy ősi szó, testvérek. Itt egy csomó példát felsoroltam Esdrás könyvéből, Nehémiás könyvéből, az Új Szövetségből. Ezekkel a hívőkkel, ezekkel összekapcsol minket. Összekapcsol minket ez a szó. Akik ugyanaz megerősítették, ugyanazzal a bizalommal fordultak, és ők is visszhangozták ezt a szót. És az egyik egyházatyánál olvastam, hogy az őskeresztjének között a gyülekezet ámenje úgy hangzott, mintha a tenger hullámai mosták volna a partot. Így írta valamelyik. Hogy ez olyan... Aki volt tengerparton, az tudja, hogy hát a tenger azért eléggé hangosan csapkod, morajlik, és hogy kifutnak a hullámok a partra, és a sziklák vannak, akkor még ott meg is törik, akkor csattan egyet. Tehát egy ilyen csodálatos dolog ez, hogy azt mondja, hogy így a gyülekezet így imádkozott, és mi ezekkel a hívőkkel egyek vagyunk, akik régen éltek. Közösséget teremt köztünk, testvérek. Korokon átívelően is. És egy adott helyen és időben közöttünk is. És utána végül azzal fejezem be, testvérek, hogy van ennek a szónak egy olyan jellege is, ami én így tudtam kifejezni, hogy ez a kötelezettségvállalásnak a szava. A kötelezettségvállalás szava, mert amikor azt mondjuk egy imádságra, a mi atyánkra jelesül, hogy ámen, akkor ezzel igen mondunk azokra a teendőinkre, amik a mi atyánkban ott vannak, és amiket föl is vállalunk tulajdonképpen. Mert mondom a példát. Azt mondtuk, hogy szenteltessék meg a te neved. Ugye? Vagyis a te neved ragyogjon föl. Akkor ezzel elköteleztük magunkat mi is arra, hogy mi is megszenteljük az Atya nevét. Amikor azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, akkor nem csak úgy máshol legyen meg a te akaratod, hanem az én életemben is, igen, mondok a te akaratodra, az én életemben is legyen meg, a mi életünkben is legyen meg a te akaratod. És elkötelezzük magunkat, hogy engedelmes polgárai leszünk itt a te országodnak, és úgy élünk, mint a te családtagjaid. Legyen meg a te akaratod, általam is, kötelezem magam erre. Kérem a mindennapi kenyeret? Rendben van, de ezzel arra is kötelezem magamat, hogy kerülöm a lustaságot, és becsületesen fogok dolgozni. Nem leszek kapzsi, igyekszek békébe élni másokkal, adni a szükségre, támogatni a szenteket, nem aggódni a holnap felől. Értitek, hogy ezt is vállalom, így van, az én részemet, amit ezek az imakérések rám rónak a maguk finom módján, ezt én vállalom. Bocsáss meg a mi vétkeinket, az enyémeimet is bocsáss meg, de segíts elkerülni őket, hogy ne se kövessem el őket. Szentül fogok élni. De ha elbuknék is, bocsáss meg az én bűneimet. Vállalom a bűnbánatnak a kötelezettségét is. Vagy ha nehézségekbe kérjük, ne vigyél a nehézségekbe, de ha oda viszel, vállalom, hogy igyekszek hű maradni, és ami rajtam áll, azt elkövetem, hogy ellenálljak a gonosznak én is. Fölveszem a lelki fegyvereket, és nemet mondok a sátánnak a támadásaira. Hűséges akarok lenni. És amikor kimondjuk a legvégén azt, hogy a doxológiát, a dicsőítő szavakat, akkor azt is vállaljuk, hogy én még véletlenül sem magamnak fogom elhappolni azt a dicsőséget, ami az Úrnak jár. Nem engem akarom, hogy nagynak lássanak az emberek. Se családba, se sehol, hanem azt akarom majd, hogy őt lássák nagynak. Mert vállalom ezt a feladatot, hogy én kicsi leszek, és legyen ő nagy. Én alábszállok, és ő magasztaltassék föl. Értitek, hogy amikor ezeket a kéréseket mondjuk, akkor magunkra is vállalunk egyes kötelezettségeket, amik ott bujkálnak ezekbe a kérésekbe. És amikor azt mondjuk a végén, hogy amen, akkor elkötelezzük magunkat újra meg újra arra, hogy ezt mi is a magunk részért meg fogjuk tenni. Kötelezettségvállalás szava. Egy kicsit olyan ez, mint amikor a sákramentumot magunkhoz vesszük. Ugye a sákramentum szó, az annak az egyik jelentése az, hogy katonai eskütétel. És amikor úrvacsorázunk, akkor újra esküt teszünk az Úrra tulajdonképpen, hogy hűek leszünk hozzá. És amit ő mond nekünk, azt meg fogjuk tenni, és erre elkötelezzük magunkat újra, hogy engedelmes katonái leszünk a Krisztusnak. Kötelezettségvállalás a sákramentum is, amikor úrvacsorát veszünk. De ugyanígy az ámen is ugyanez a kötelezettségvállalás, hogy ami az enyém, igyekszem a magam teljes bevetésével véghez vinni ezt. Tehát, hát ha a lélek föléleszti ezt a szót bennem és bennetek is, hogy újra úgy felragyogjon a számunkra. Az ámen szó. Látjátok, ez milyen mély tartalmai, tanításai vannak ennek az egyetlen egy kis szónak, és még itt nem is értem a végére, de most már én a végére értem, de még folytathatnám. Mert van tovább is. Tulajdonképpen, amikor eddig beszéltem, a mi atyánkról beszéltem, és ugye ennek a záró szaváról, de ez esetben mindig arról van szó, hogy mi mondunk valamit Istennek, és azt megerősítjük. De van az ámennek egy olyan pozíciója is, hogy Isten mond nekünk valamit, és arra mondunk ámen. Na, erről most már nem akarok beszélni, csak utalok erre, hogy előfordul a Szentírásba az is, hogy az Isten mond valamit a népnek, és a nép azt mondja rá, ámen. Úgy legyen, úgy van. Vállaljuk veled a közösséget, és úgy lesz, ahogy te mondod. Ámen mondunk neked. Beszélsz nekünk a bűneinkről? Ámen. Igazat beszélsz. Nem tiltakozunk, hogy nem vagyunk mi bűnösök. Beszélsz nekünk a kereszt megváltó erejéről? Amen. Krisztus adta értünk a vérét a keresztfán, hogy el ne veszünk, hanem örök életünk. Amen. Egyedül Istené a dicsőség, az egész mindenség fölött ő áll. Amen. Ígér nekünk valamit az Isten. Amen. Megint bennünket valamiben, hogy rossz útra mentünk, elkanyarodtunk tőle. Amen. És megtérünk, visszatérünk az egyenes ösvényre. Isten népének a válasza, a Szentlélektől ihletett válasza, mind arra, amit Isten mond nekünk. Amen. Azt mondod, teremtés volt. Amen. Azt mondod, hogy vissza fogsz jönni, Jézus. Amen. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, atyák. Amen. Értitek? Mindenre. Az egész hívő életünk nem kellene, hogy más legyen, mint egy nagy amen. És nem csak arra, amit az Úr mond, hanem arra is, amit csinál velünk. Mert van, amikor olyat csinál, amire könnyű azt mondanunk, hogy amen, mert jó, mert kellemes, mert szép. És köszönjük, Urunk, amen, így jól bánsz velünk. De van, amikor nehéz helyzetbe visz. Betegség, ez az történik velünk. Akkor már nem olyan könnyű azt mondani a bánásmódra, hogy amen. Olvastam egy keresztény vértanúról, Cipriánusnak nevezték, és ő valahol Afrikába élt, és nem volt hajlandó a császárt istenként imádni. És ezért őt halálra ítélték. És amikor a prokonzul felolvasta az ítéletet, így szólt az, hogy Tascius Ciprián kard általi halálra ítéltetett. Mindenki elnémult, Ciprianus felkiáltott. Amen. Elfogadom. Amen. Akkor se fogom a császárt imádni. Csak Krisztust. Szóval nem csak akkor kell amen mondanunk, amikor nagyon jó a dolog, az életünkben minden ugye helyén van, meg szép, hanem kicsit szomorúbbra fordul a sorsunk. Az Úr bánásmódjára is amen mondunk. Ó, bár csak ne csak a mi kéréseinket elmondjuk, és azokat még egyszer aláhúzzuk, igen, igen. De amikor az Úr szól hozzánk, arra is mondjuk ki az amen-t mindig. Amikor az Úrra amen mondunk, ez a legvégső, legmélyebb dolog, akkor Jézusra mondunk amen-t. Mert azt olvassuk a Jelenések könyvében, hogy az ő egyik neve az, hogy amen. Akkor kimondjuk Isten szavára azt, hogy amen, akkor Jézusra mondunk igent. Megváltónkra, Urunkra, amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy tanítasz minket imádkozni. Apró léptekkel haladunk, megvalljuk előtted, hogy már előrébb kéne tartanunk, de köszönjük néked, hogy nem mondasz le rólunk, és noha nem vagyunk jó tanítványaid, de mégis újra kezded a leckét. És köszönjük néked, hogy most is egy szót tanítottál nekünk, amit oda tehetünk minden imádságunknak a végére. És köszönjük néked, hogy ennek a szónak a súlyát, a mélységét egy picit a mai Isten tiszteletünkön megérthettük. Kérünk téged, hogy segíts mindig úgy kimondani, ahogy hallottuk, ahogy tanítottál. És segíts, Úr Jézus, akkor is igent mondani, amen mondani, amikor te szólsz hozzánk. Hiszen olyan csodálatos a te tanításod. Olyan jó arra igent mondani, nem vitatkozni veled, nem jobban tudni nálad, hanem magunkat megalázni és kimondani azt, hogy úgy van, Uram, igaz a te beszéded. És olyan csodálatos az is, amikor megtanítasz arra is bennünket, hogy amen mondjunk a te bánásmódodra, ahogy irányítod, vezetgeted az életünket, olykor napfényes fensíkokon járunk, gyönyörű kilátás van, és minden olyan szép, máskor meg leviszel a halál árnyékának a völgyébe, ahol minden úgy beszűkül és sötét, és nincs nagyon reménysugár sem. Köszönjük néked, hogy te mindenütt ott vagy velünk, atyánk, és ott is igent mondhatunk, amen mondhatunk a te bánásmódodra. Segíts erre bennünket, hiszen ez a békességünknek a titka és forrása. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy imádattal fordulhatunk hozzád, aki amen mondtál az atya minden akaratára. benned lett, ámen, minden ígérete. Köszönjük te néked, hogy te magad vagy az ámen, és mi melletted is elkötelezhetjük magunkat minden ámennel. Hiszen olyan, mintha ilyenkor azt mondanánk, hogy a te nevedben könyörgünk. Köszönjük néked azt, hogy oda hagyatkozhatunk, tereád most is, áld meg kérünk adventi készülődésünknek utolsó fázisát is, áld meg a ránk következő karácsony ünnepét gyülekezetünkben, családjainkban, otthonainkban, egész országunkban. Könyörülj meg és ragyogjál fel, dicsőséges Krisztusunk, áldott megváltónk. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a betegeinket, a szenvedőket, a gondozójukat, a gondozóikat, a te gyógyító szereteteddel, vedd körül őket, és erősítsd meg ezekben az ünnepekben is, hogy ne a nehézségre, hanem rád tudjanak tekinteni. Köszönjük, hogy gyógyító kezedbe ajánlhatjuk minden testvérünket. Imádkozunk még azért, hogy adj békességet a mi időnkben ezen a földön. Látod, Krisztusunk, hogy mennyi háborúság szaggatja az emberek lelkét, az emberek kapcsolatrendszerét, mennyi feszültség van, mennyi idegesség, mennyi veszekedés. Könyörülj meg és adj békességet, Uram, a közvetlen környezetünkben is, de a tágabb környezetünkben is, országunkban is és a világunkban is, ha lehetséges. Köszönjük te néked, hogy mindezeket eléd hozhatjuk a meghallgattatás gyermeki reménységével. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy az előttünk álló ünnepi időszakban ma délután lesz a gyülekezeti karácsonyunk 16 órától. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Aki jelentkezett, csak aki nem jelentkezett még, azt is várjuk. Nyitott mindenki előtt az alkalom. Jöjjetek és ünnepeljük együtt Úr Jézusunknak a születése napját. Tehát ma délután 4 órakor lesz ez az alkalom. Szerdán, csütörtökön és pénteken este 6 órakor lesz bűnbánati előkészítő, úrvacsorai előkészítő alkalmunk. Szeretettel hívunk ezekre is benneteket. Szombaton lesz szenteste, akkor 16 órakor lesz újra istentisztelet. És vasárnap és hétfőn, az ünnep első másnapján pedig úrvacsorosztással egybekötött istentiszteletünk van a szokott rend szerint. Tehát délelőtt 9 órakor. Szeretettel várunk benneteket az alkalmakra. Úgy tudom, hogy ma délután még lesz éneklés a Kárász utcánál. Tudsz róla? Nem tudsz? Nem tudsz róla? Ja, nem lesz, nem lesz. Akkor, bocsánat, akkor nem lesz. Volt 3 vasárnap, most a 4-en most nem lesz már. Még egy dolgot szeretnék ajánlani nektek, az iraterjesztésünk, ott elég sok szép könyv van, és még vannak kis ajándéktárgyak, kis igés felirattal. Nézzetek rá ezekre a könyvekre, a kínálatra, és hogyha lehet, akkor vásároljatok belőle. Illetve az utolsó dolog pedig, amit pénztárosunk helyezett a szívemre, hogy kérjem, hogy megnőttek azért a gyülekezetnek is a különböző terhei, anyagi terhei, nem csak a családoknak, hanem a gyülekezetnek is. És azt kérjük a testvérektől, hogy aki adakozott, az egy kicsit növelje az adakozását, amennyire tudja, vagy amennyire jó lélekkel tudja ezt tenni, mert minket is megvisel. Most a legutolsó elszámoló számlánk éppen ma jött, az egész épületre az elszámoló számla az 750 ezer forintba került. Tehát nem egy olcsó dolog. Ez pedig igazából alig-alig fűtünk. Most a napokban már egy-két hete tulajdonképpen már elkezdtünk itt jobban melegíteni, de igazán november, majdnem november végig nem is volt fűtésre szükség. Tehát azért érezzük mi is a terhet, és érezzétek mindjárt, hogy nem csak az otthonainkra, hanem a gyülekezetre is terhek nehezednek, és hogyha tényleg Isten lelke indít, akkor növeljétek egy kis szinttel az adományaitoknak a mértékét. Előre is köszönjük a meghallgattatást. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.